Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Istenünk igéjét az Efézusi Levél második fejezetéből olvasom, a 11. verstől a 22. versig terjedő szakaszból. Hirdettük is, és talán mindenki előtt világos, hogy a tegnapi napon adtunk hálát Debrecenben néhányan innen a mi gyülekezetünkből is, azért, hogy újra egységes lehet szerkezetében, gondolkodásában, jövő vizsgálatában a mi magyar református egyházunk. Úgy szokott ez lenni, hogy a legközelebb eső vasárnap az az egység vasárnapja, így hát ma ezzel a témakörrel foglalkozunk. Ehhez szól az ige is hozzá, az Efézusi Levél második részéből, a 11. verstől tehát. Emlékezzetek arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagába. Megbékéltette mindkettőt egy testben, Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabadutunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára. A sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban. És akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a Szentlélek által. Urunk lelke áldja meg ezt a gyönyörű igeszakaszt, hívjuk őt segítségül, hogy ennek üzenetét is megérthessük, és gyümölcseit is megteremhessük az ő segítségével. Mindenható Istenünk, végtelenül gyönyörű az, amit Pál apostolon keresztül íme most ismét a mi szívünkre is helyezel. Végtelenül csodálatos belegondolni abba, hogy neked van megoldásod, ami emberileg kibékíthetetlen ellentéteinkre. Olyan ellentétekre, amelyek nemzedékről nemzedékre tovább öröklődnek, amelyeket szinte már-már a zsigereinkben hordozunk. Te ezeket is el tudod mulasztani. Mégpedig nem úgy, hogy a szőnyeg alá söpröd őket, hanem úgy, hogy megadod a megoldást. És íme itt van előttünk ez a megoldás lassan 2000 esztendeje. Sőt, már annál is régebben, hiszen már Mózes könyvében is benne van, hogy szeressük a fele barátainkat, mint önmagunkat. Úr Jézusunk, könyörögve kérünk a te példádon keresztül taníts most, hogy megértsük, hogy mi is következik ebből a gyönyörű tanításból a mai napon, a holnapin és az azutániakon, ami egyéni személyes életünkben. Hiszen szól az ige arról is, hogy mit tegyenek a miniszterelnökök vagy a királyok, de nincs ilyen itt most közöttünk. Így hát kérünk, taníts abban, hogy hogyan gondolkodjunk róluk, és még inkább abban, hogy mi a mi egyéni életünkben hogyan legyünk a békesség követei. Kérünk tehát, szólíts meg, és add, hogy a te szavaidat megértve cselekvésre nyerjünk erőt. Ámen. Az énekelt imádság az iménti 270. dicséretnek az 5. versszaka, amely alatt a gyerekek a parókia verandájára mehetnek gyermekisten tiszteletre. Feleségem várja már őket, tehát nem kell tovább menni csak a parókiáig. Mi felnőttek pedig a 270. ének 5. versével imádkozunk. Ő hallja lelked óhajtásit, mit nem mernél megmondani. Oh.
fognak mondani neki szíved titkosban az itt népen bízvást megvallani. Nincs messze
az ige az imént felolvasott szakasz egy részéből szól hozzánk, az Efézusi Levél második fejezetének 14. és 15. verséből. Mert ő már, mint Krisztus, a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, a mi egyházunk 10 esztendővel ezelőtt, 2009. május 22-én hivatalosan és nagy nyilvánosság előtt is kijelentette, eljött az ideje a hosszú évek, évtizedek óta várt egyesülésnek határon belüli és túli magyar reformátusok között. Nem ez az első alkalom, hogy az egyház a rajta kívül élők felé ilyen dologban is kinyilvánítja a küldetését. Az elmúlt századokban a mi református egyházunk rendszerint mindig az igazságtalanul elnyomottak, illetve a szegények mellé állt. Ezért voltak benne tevékenyen népünk szabadság harcaiban is az egyház tagok és egyházi szolgák is. Amikor Isten igéjét tanulmányozva arra a meglátásra, felismerésre jutottak, hogy az uralkodó hatalom Krisztus tanításával ellentétesen jár el, és az özvegyek, árvák, jövevények vagy más elnyomottak sorsa az égbe kiállt, akkor ezt nem csak megfogalmazták, hanem tenni is készek voltak azért, hogy az igazság helyre álljon. A 20. században a mi népünket különösen sok csapás érte. Abban biztosak lehetünk mégis, hogy ehhez a sok csapáshoz nem lett volna elég a mi szomszédaink vélt vagy valós gonoszsága. Ebben a mi népünk bűnössége éppen úgy benne van. Hisz bűnösök vagyunk mi akár a többi nép, tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp, mondja Radnóti Miklós költő, és tudnunk is kell a vétkeinket, mégpedig azért, hogy bűnbánatot tarthassunk, hogy megtanulhassuk, hogy mit nem szabad újra megtenni. A trianoni béke diktátum 1920-ban elszakította addigi országától a magyar református lakosságnak tetemes részét, és ellenséges hatalmak alá kerültek. Hosszú évtizedekig senkinek eszébe se juthatott, hogy valamikor a korábbi egy ország területén fekvő egy református egyház újra egy lehet, noha már több külön ország területén fekszik. Ráadásul az egyes egyháztestek sorsa az eltelő évtizedek alatt különbözően alakult. Amikor azonban lehetőség nyílt rá, hogy az összetartozásunkat hivatalos formába is öntsük, akkor a református egyház lépett. És nagyon szép üzenete van ennek a dolognak, ha a hétköznapok szintjén is meghatározza az emberek gondolkodását és viselkedését. Egyrészt megérthetjük belőle, hogy van a fájó múlton való tovább lépésre is lehetőség. Azt is megérthetjük, hogy ez egyedül csak a Krisztusban valósulhat meg. Ha keressük Krisztusban egymást, ha benne akarunk tudni egymásról, és a tettek szintjén, és figyelünk más országokban élő református testvéreinkre, akkor ezek a határok, fegyverek, erőszak mások bántása nélkül sokat veszítenek megosztó erejükből. A felolvasott igének végtelenül gazdag üzenete van. Nem csak a magyar református egységgel, hanem a hétköznapi életünkkel kapcsolatban is. Az ige az egyházban egymás mellett jelenlévő zsidó és nem zsidó származású hívők együtt éléséről szól eredetileg. A nem zsidó efézusi híveket arra figyelmezteti, hogy Istennek különleges hatalma, hogy nekik is helyet készített az egyházban, az üdvözülők seregében. Jézus körül élete során jobbára zsidók fordultak meg, ő maga is anyja révén zsidó volt. És pünköskor is a zsidó zarándokok közül származott a 3000 megkeresztelt ember. Azonban hamarosan megértették az apostolok, hogy Krisztus nem csak Ábrahám vérszerinti utódait várja az egyházba, hanem a nem zsidókat, az úgynevezett pogányokat is. Voltak is ebből nehéz helyzetek eleinte, még az apostolok életében, aztán később is. A nagy kérdés ez volt, zsidóvá kell-e lenni először a pogányoknak, ha megtérnek Krisztushoz? Vagy csak a Krisztus által hangsúlyozott tanítás vonatkozik rájuk? Körül kell-e metélni Mózes törvénye szerint minden megtérő pogány férfi? És az is kérdés volt, hogy a Krisztusban hívő zsidóknak meg kell-e tartaniuk továbbra is a törvényt, vagy ez már nem szükséges. Ezekre a kérdésekre aztán másként válaszoltak a zsidók és a pogányok. Mégis egy Krisztust követtek, tehát egyetlen egyházban kellett a hitüket megélniük. Hiszen Krisztus nem sok egyházat, hanem csak egyet akart követőiből. Méghozzá olyat, amelynek a tagjait az egymás iránti szeretetükről ismerik majd fel a többiek. Hát ez abszolút egységet feltételez. Pál ezért írt arról, hogy a pogányok nem maradhatnak a korábban megszokott ellenségeskedésben a Krisztushoz megtért zsidókkal. Éppen úgy, ahogyan a megtért zsidók sem nézhetik le a Krisztusban hívő pogányokat, és nem különülhetnek el tőlük az egyházban. Családtagok, népek, nemzetek, vagy éppen egymás mellett vagy egymás ellen való harca is csak a Krisztus elfogadásában találhat megoldásra. Nem kell a zsidónak pogánnyá lennie, a pogánynak meg zsidóvá. Krisztusban ugyanis egy ezektől teljesen független ember jelent meg. Olyan, akit elsősorban az érdekel és az mozgat, az motivál, hogy a minden népet teremtő Isten akaratát keresse és teljesítse. Krisztus tehát nem csak a zsidókért halt meg. De azoknak sincs igazuk, akik, egyébként ez egy népszerű vélemény sajnos mind a mai napig, akik azt mondják, hogy mivel a zsidók adták Krisztust halálra, ezért a megváltás rájuk nem érvényes, csak az ártatlan pogányokra. Isten előtt minden ember egyformán méltó a kárhozatra. Nem mindenkinek egyforma súlyú a bűne. Vannak bűnösebb és kevésbé bűnös emberek. De a bűn mértéke a kárhozat szempontjából teljesen lényegtelen. Hiszen a legkisebb törvényszegés sem tudjuk soha jóvá tenni. Tehát méltók vagyunk a büntetésre. Aki az Isten törvényét akár csak egyetlen egyszer is megszegte, akár csak egy kis dologban is, méltóvá lett az örök kárhozatra. Ez pedig megint minden emberre igaz az egész teremtett világon. Így hát ebből a szempontból nézve megint csak minden nép egyforma. Ahhoz, hogy Isten megbocsásson nekünk, az ő igazságának helyre kellett állnia. A fiát büntette meg helyettünk. Az embereknek tehát, akik ezt elfogadják, elengedi a büntetését, de csak azért, mert Krisztus magára vállalta ezt a büntetést. De nézzük, mit jelent ez a Krisztusban való békesség népek, nemzetek között a mi életünkre nézve is. A németek és a franciák korábban híresen gyűlölték egymást. Több véres háború is folyt e között a két nép között. És feljegyeztek az első világháborúból egy mára már eléggé közismert érdekes esetet. A front egyik szakaszán a Szentestét a két ellenség együtt békésen ünnepelte meg. Átmentek egymás lövészárkaiba, és a német meg francia katonák csendességben, áhítatban Még talán meg is ajándékozva egymást ünnepelték Krisztus születését. Aztán visszamentek a saját helyükre, és valaki megint csak elkezdte, folytatódott tovább az ádász küzdelem. Ez egy valóban megtörtént eset, és nagyon jól mutatja, hogy mit jelent két nép harcában az, hogy Krisztus a mi békességünk. Nem a tiéd, nem az enyém, hanem a miénk. Tehát ha a Krisztus nagyobb hangsúlyt kaphatna a politikában, a népek tagjai többségének a gondolkodásában, akkor nem törnének ki háborúk nép és nép között. És akkor még az évszázados gyűlöleten is úrrá lehetne lenni. Mert amikor Krisztusra gondolt ez a két ősi ellenség, megtalálták az egy közös pontot, amely elég erős ahhoz, hogy elvegye a gyűlöletnek az élét. Kár, hogy aztán visszasiettek szegények a megszokott háborús gyűlölködésbe, tovább folytatódott a harc, aztán 20 évvel később megint. A mi népünk esetében a Krisztus, mint békesség, szintén megjelenhet. Nagyon fájó történelmi sebeinkre nincsen másik gyógymód, csak a megtérés Krisztushoz. Ha különbözők is az országok, amelyekben mi magyarok élünk, Krisztus országában mégis már most együtt vagyunk elrejtve. Krisztusban oldódik fel aztán az irítség, a félelem egymástól, mert erről is beszélnünk kell. Nem kell magyarnak a határon túli magyart ellenségének vagy vetélytársának éreznie, hanem szeretettel befogadhatja, mint testvérét, aki nálunk jár, vagy éppen talál új életre. Aztán a nemzetek közötti hagyományos ellenségeskedést, ami itt Közép-Európában is hosszú divat, csak az őszinte kereszténység oldhatná fel, mint a zsidó és pogány keresztjének esetében. Mindenben különböznek. De abban egyek, hogy Krisztus váltotta meg őket. Ezért van üdvösségük. Megmaradhatnak zsidónak, pogánynak származás szerint. Azon nem lehet, nem is kell változtatni. De Krisztusban nem ellenségei többé egymásnak. Ha a szomszédos országok népei és vezetői is a Krisztustól tanulnak élni és szeretni, akkor mi sem lehetünk többé egymás ellenfelei. Akkor nem kell testvérféltékenységtől, vagy épp irítségtől tartani. Hiszen a Krisztusban hívő ember, akit Istennek a lelke vezet, az meg kell, hogy tanulja a másik ember hasznát a sajátja elé állítani. Mert aki a Krisztus vére által kapott bocsánatnak a súlyát megérzi, az nem fog magában bosszút forralni, hanem megbocsát, mert eszébe jut, hogy neki sem érdemekért, és szép bocsánat kérésekért bocsátott meg az Isten, hanem kizárólag azért, mert Jézus Krisztus tőle függetlenül meghalt a kereszten, érte. Krisztus a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Ma sincsen a békességnek másik lehetséges igazi útja, mint a Krisztus elfogadása és a hozzávaló töretlen ragaszkodás. Már a Donnál elesett honvédeink temetői felett is ez a felirat állt, egy-két fényképet sikerült abból az időből megmenteni, láthatja kiki. Az volt kiírva a sírok fölé, hogy Nagy Magyarországért haltak meg szegények. És hát azóta is tudjuk, hogy hiába volt az a sok áldozat. Magyarország lehet mégis naggyá lelki értelemben, ha végre Krisztushoz tér, és ha Krisztustól tanulja meg újra, hogy mit jelent a tisztelet, a becsület, a szeretet egymás iránt. Hogy mit jelent bocsánatot kérni és elfogadni a bocsánatot. Hogy mit jelent nem visszaélni mások bocsánatával. Amíg nem Krisztus határozza meg az emberek legalább a többség gondolkodását és viselkedését, addig a falak állnak. Addig mindig megmarad az ellenségeskedés. Nem is lehet másként, hiszen aki nem érzi, hogy ő maga is kegyelemre, Krisztus megváltására szoruló bűnös, az csak a másik ember, a másik nép, A másik politikai irányt valló ember hibáit látja. Nem kér, de nem is ad bocsánatot. Pont mint a legkegyetlenebb háborúkban. De aki elfogadja a Krisztus váltságát, az maga is megérti és átéli, hogy Krisztusban rendezhető az ellenséges viszony. Hogy kölcsönösen megbocsáthatunk egymásnak, és Krisztust igazán követve, ő vele, ő benne, ő utána immár együtt is mehetünk. A Krisztusban van a mi békességünk. És ő nem egy látszat békességnek a forrása. Nem olyané, amilyet az emberek szoktak kötni, ha az érdekeik éppen úgy kívánják. Krisztus csak is őszinte békességnek lehet a forrása. Nem lekenyerezés, nem a másik kihasználása. Nem is valamiféle hamis tolerancia, hogy én elnézem neked a te dolgaidat, csak te is nézd el az enyémeket adandó alkalommal. A Krisztus úgy békesség, hogy az ő élete megmutatja, hogy minden ember kárhozatra méltó bűnös, és csak egy menekülés van, elfogadni tőle a megváltást. Ha pedig egy a megmentőnk, akkor egészen egyszerű, nagyon kevés ésszel is belátható, hogy nincs helye az egymással való ellenségeskedésnek. Milyen jó lenne, ha hívő családok, református gyülekezeti tagok az életükkel szerte a világon igazán tudnák hirdetni. A Krisztus által megszerzett bűnbocsánat határozza meg az én egész életemet, minden gondolatomat. Milyen nagy szükség lenne erre éppen közöttünk, békétlen magyarok között. Nem lehet más útja a világ békéjének, csak ez az egy. Megtérni Krisztushoz, és a tőle általa nyert bocsánatot egymás közötti békességként megélni. No, ha minden, amit mi emberek tehetünk, csak töredékes Isten igazságához képest, a magunk részét mégiscsak meg kell tennünk. Látszik tehát ennek a 2009. május 22-i református újraegyesülésnek az üzenete. Elsőként mi magyarok béküljünk ki a Krisztusban egymással. Határon túliak a határon inneniekkel, európai magyarok az amerikai, ausztráliai magyarokkal. Irítségnek, versengésnek, bosszúvágynak, egymás lenézésének nincsen helye a Krisztusban. Egy a Krisztusban magára találó nép bátran meg tudja mondani, hogy ki ő, és hogy mi végre teremtette meg az Isten. Egy ilyen nép még Európa bonyolult nemzetiségi viszonyai között is biztonsággal megmaradhat, hiszen Krisztus a békességet. Adja meg az Úr, hogy tudjunk ezen az úton előrelépni. Hogy ne érjük be paktumokkal, üzletre alapuló látszat békességgel, hanem valóban az Úr előtt összetörve tudjuk a bűneink bocsánatát kérni, és igazán elfogadni. Krisztus tette, hogy nem vagyunk többé jövevények és idegenek, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Ennek öröméből fakad az igazi békesség. Krisztus a mi békességünk. Amen.